betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a hallgatókat. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: a mai biotechnológia képes arra, hogy sejtkultúrában őssejteket növesztve különböző szövettípusoknak, mint például az izmoknak vagy az idegeknek, megfelelő specializált sejtekké transformáljon, ezért terápiás használatukat tervezik és fejlesztik. A kérdés viszont az, hogy hogyan, miként. Témánk: mit kell tudni a köldökzsinór vérről? Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondom a számot, 0740-274-165, ismétlem, 0740-274-165. És most köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina mikrofonjai előtt dr. Lázár Erzsébet hematológus, belgyógyász főorvost, a Marosvásárhelyi Hematológiai és Csontvelő Átültetési Klinika vezetőjét. Doktornő, jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Jó estét kívánok, köszönöm, hogy újra meghívtok.
Mai témánk tehát: mit kell tudni a köldökzsinór vérről? Főorvosnő, ön szerint miért fontos, vagy fontos-e egyáltalán ma ezt a témát itt a medicinában boncolgatni?
Azért fontos, mert felvetődik minden gyerek születésénél mostanában, sajnos ennek anyagi vonzata van, hogy azt a köldökzsinór vért, amikor a gyerek megszületik, és a köldökzsinórban levő vér, az mielőtt kiment volna, többszörösen átment volna a placentán, az, hogyha idejében lefogjuk egyik-másik oldalon, és ezt steril körülmények között egy úgynevezett gyűjtőtasakba gyűjtjük, és megfelelőképpen megőrizzük, akkor ebben a vérben nagyon jó minőségű őssejt található, ami gyakorlatilag még nem immunizálódott, tehát nem találkozott idegen sejtekkel a környezetből, hogyha ha hisztokompatibilitási találék, tehát találás van, azt jelenti, hogy a limfociták, annak a limfocitája, akik bekel, tehát akinek átültetődne ez a köldökzsinór vérbe, fogadják, tehát megfelelő találás van ebben az esetben, nem lökődnek ki olyan hamar. Viszont egy baj van velük, hogy a számuk kevés. A számuk kevés, és mint ahogy múlt adásban is elmondtam, ez inkább a saját használatra és kisgyereknél elegendő, ugyanis kilóra számítjuk ezeket az őssejteket, hogy mennyi az a bizonyos szám, amire már számíthatunk, hogy megfelelő mennyiségű fehér, vörös és vérlemezkét képez. Tehát ha megfelelő számban van jelen, akkor fel lehet használni. Ha nem megfelelő a szám, és nagy szükség van rá, például egy testvérnél, aki nagyobb, vagy kilóra nagyobb a súlya az illetőnek, akinek szüksége van rá, és ez nagyon gyakran előfordul, akkor viszont úgynevezett sejtkultúrákban megpróbálják ezeket az őssejteket tenyészteni. Itt viszont megvan annak a rizikója, hogy nem megfelelőképpen alakulnak ezek a sejtek, és nem mind olyan sejtek képződnek, amire nekünk szükségünk van. Tehát nem csak hemopoietikus őssejt lesz belőlük, hanem más irányba is differenciálódhat. Tehát ez nagyon komoly kutatási területet jelent. Ezért a köldökzsinór vér átültetése nem annyira biztonságos. Viszont a gyerek, az illető gyerek, vagy a megszületendő testvérek szempontjából egy fontos támpont lehet, hogyha valami baj történik az élet folyamán, tehát tulajdonképpen itt kellene legyen egy országos köldökzsinór vérbank, ami nincs, ezért vannak a cégek, akik jelentkeznek, és szakemberek által ezeket megfelelőképpen szülésnél jelenléve, tehát jelen kell legyenek, és ott kell legyenek, amikor ezt a vért legyűjtik, vagy a nőgyógyász megfelelőképpen a szülész képzett kell legyen erre, hogy azt jókor fogja le azt az eret, hogy jó minőségű sejtet nyerjen, és hogy megfelelő körülmények között sterilen tárolják, tehát ezért bizonyos cégek tárolják költség ellenében. Tehát nem mindenki engedheti meg magának ezt, viszont egy biztonsági kapocs, és hát lehetőség van felhasználni.
Mióta lehet ezt igényelni? Hány éve lehet? Hány éve foglalkoznak ezzel? És jó, most céget nem említhetünk, és nem is fogunk említeni, de körülbelül mennyibe kerül ennek a tárolása például 15-20-30 évre?
Hát az az igazság, hogy ennek a tárolása körülbelül olyan 1000 eurónyi költségbe kerül, hogy nemzetközi szinten, tehát körülbelül annyi, amit felszámolnak tárolás szempontjából, és ezt leosztják évekre, viszont itt cégektől függ, hogy hány évre kötnek szerződést. A sejteknek az életképessége gyakorlatilag a tudomány mai állása szerint úgy néz ki, hogy határtalan, az nem biztos viszont, hogy amikor ezek a sejteknek a száma nem biztos, hogy stabil, tehát valószínűleg lehet, hogy az életképességük az nem megfelelő minden egyes sejtnek, tehát ezek az anyagok, legyen az perifériás sejt, vagy csontvelőből nyert őssejt, vagy a köldökzsinórvérből nyert őssejt, ezeknek az anyagnak az életképessége 85% fölött kell legyen ahhoz, hogy biztosak legyünk benne, hogy az illető életét meg tudjuk menteni. Tehát itt mindig vannak technikai kérdések, ezt nagyon kell tudni annak, aki csinálja, hogy vállalja, hogy jó az anyag, hogy megfelelő, hogy elég-e a betegnek a kilóira, vagy sem. Tehát ezek már nagyon komoly technikai szakkérdések.
Mit jelent az, hogy 1000 euró, vagy 1000 eurót lebontani? Tehát 1000 eurót lebontanak 20 évre, vagy 1000 euró per év?
Nem 1000 euró per év, hanem én úgy tudom, hogy 1000 euró ez a fogyasztás, viszont megvan, hogy 9 évre, 10 évre, 12 évre, tehát cégek szerint megvan az, hogy ki mennyire, hány évre vállalja. És utána természetesen ennek van önköltségi ára, mert a fogyasztás az pénzbe kerül, folyékony nitrogénbe tárolják, mínusz 190 fokon, tehát ennek van költsége, az a nitrogént azt folyamatosan tölteni kell, ellenőrizni kell a hőmérsékletet, tehát megfelelő módon és megfelelő helyen kell tárolni. Tehát ez ténylegesen egy költséges dolog.
Mint már említettük, ezt a lehetőséget nagyon sokan nem ismerték évtizedekkel ezelőtt, nem is ismerhették, hiszen nem is létezett. De ki igényli, vagy inkább mennyien igénylik ma a köldökzsinórvér tárolását?
Hát nem sokan, nem elegen, tehát ezért mondtam azt, hogy szükség lenne egy országos köldökzsinór vérbankra tulajdonképpen, ahol lehetne ezt tárolni országos szinten, és akkor a gyerekátültetéseknek lehet, hogy például a csecsemőkori, meg kisgyerekkori leukémiákban ezeket lehet, hogy nagyon jól fel lehetne használni. Viszont erre nincs lehetőség, nincsen olyan sejt- és szövetbank országos egyelőre, ami ezt tárolni tudná. Ehhez nagyon nagy kapacitás kell, az lenne az ideális, hogy szülés és akkor ezt ne dobják el, mert tulajdonképpen ez egy kárban ment anyag, ami életet jelenthet, de hát ez még sehol a világon nem megoldott igazság szerint. Tehát ez a leggazdagabb országokban sem megoldott, hogy minden egyes köldökzsinórvért le lehessen fagyasztani.
Hogy mi megoldott, vagy mi nem megoldott, hát tudjuk, hogy az ősejtek kutatása az 1960-as években kanadai kutatók eredményeiből indul ki. Bizony, ha jól számolom, ennek több mint 60 éve, 6 évtized. Beszéljünk most a kezdetekről, és majd arról is, hogy végül is hol állunk ma.
Hát a kezdetek azok ott kezdődtek, hogy gyakorlatilag egy laboratóriumi nukleáris, tehát baleset történt, gyakorlatilag sugárfertőzés volt, és kollégák, tehát úgy hívták, hogy Georges Marché Párizsban, aki először ezt a módszert használta, és csapata a Saint-Louis kórházban, Európában, tehát ott történt meg az első átültetés, természetesen komoly szövődményekkel, komplikációkkal, de ott történt meg az első próbálkozás, ez a csontvelő átültetés volt gyakorlatilag. Aztán, ahogy fejlődött a medicina, utána megjelent az őssejtnek az átültetése, ami nem a csontvelővel nyerjük, mert a csontvelőnek az átültetése az egy nehézkes procedúra, amivel körülbelül másfél liter csontvelőt kell levenni az illető egyéntől egyszerre, tehát tulajdonképpen egy műtéti beavatkozás során, ami eléggé igénybe veszi a donornak a szervezetét, sőt nagyon igénybe veszi, mivel másfél liter keringő vérrel kevesebb lesz gyakorlatilag. Elég fájdalmas procedúra utána is, és hát veszélyeztetheti esetlegesen a donornak az egészségét, úgyhogy ha lehet, akkor ezt már nem csináljuk. Viszont a csontvelő az nagyon jó minőségű, mivel a saját környezetével együtt ültetjük el, tehát úgynevezett más típusú mezenkimális őssejtek is bekerülnek ezzel az átültetéssel, és jobban, könnyebben megtapad, kevésbé löködik ki. Viszont mivel gyakorlatilag nehezebben kivitelezhető, műtét kell hozzá, mindig első beavatkozásként kell a műtőkbe csinálni, tehát hogy teljesen steril legyen a környezet, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy a műtők azok sterilek, de soha egy csontvelőlevétel nem történhet meg bármilyen nagy egyetemi klinikán, csak az első műtétként, tehát ez már így van kiszámítva, mert nagyon steril kell legyen. Nehéz, oda kell nagyon figyelni, mert történhetnek főleg kardiovaszkuláris szövődményei ennek a csontvelőlevételnek, viszont az őssejtnél nem történik meg ugyanez, mert azt, ahogy mondtam, a keringővérből nyerjük egy speciális készülék segítségével, tehát sokkal könnyebben elviselhető a donornak vagy az illető betegnek, és nincsenek súlyos szövődményei. A köldökzsinórvér az, hát azt is tulajdonképpen Párizsban, Eliane Glückmann, szintén a Saint Louis kórházban a 80-as évek közepén kezdte el először csinálni, és aztán elterjedt Európában. Most már inkább tulajdonképpen az őssejt átültetés, az inkább a sejtterápiák fele, az őssejt átültetés és a limfocitáknak a felhasználása, és ezáltal a célzott kezeléseknek a területén történnek most a nagy felfedezések, és az újabb lehetőségeket most próbálják ezzel kipróbálni, felfedni a saját, vagy a donornak a limfocitái segítségével, amelyek nem ismerik fel a betegséget sajátként, és ezáltal segítenek elpusztítani. Tehát nagyon komplex, nagyon érdekes tanulmányok folynak jelen pillanatban, és most kezdődnek az első eredmények látszani.
Egy héttel ezelőtt a medicinában, a medicina végén már beszéltünk az őssejtekről, de jó lenne megismételni, mert akkor már kevés idő maradt erre. Mondjuk el a hallgatóknak, amennyiben ez lehetséges, konkrétan azt, hogy voltak éppen mik az őssejtek, és ezeket konkrétan mire lehet, mire tudják felhasználni?
Tulajdonképpen őssejtek azok olyan anyasejtek, amik a csontvelőbe találhatóak, és ezek képezik a vérképzésnek az alapját. Tehát tulajdonképpen ezeknek a sejteknek a szaporodása és a differenciálódása során alakult ki az emberi szervezetben, meg a élőlényeknek a szervezetében, emlősök szervezetében a vörös vérsejtsor, a fehér vérsejtsor és a vérlemezke. Tehát gyakorlatilag ez biztosítja az oxigénszállítást, a vérzéseknek az elállítását és a fertőzések elleni védelmet. Tehát az alapvető sejt a szervezetben.
Hogyan lehet az őssejteket, őssejtekhez hozzájutni, beszerezni?
Tehát őssejteket azokat tulajdonképpen, hogyha saját őssejtről van szó, akkor, amit említettem, kap a beteg egy 5 napi tartó infúziós kezelést, amivel adunk egy gyógyszert, ami megemeli ezeknek a sejteknek a számát a csontvelőben. Ezek kikerülnek a keringő vérbe, és a kezelésnek az 5.-6. napján megfelelő mennyiség van a keringő vérben. Egy speciális centrifugálási módszer felhasználásával ezeket el lehet választani. A többi sejttől is ezeket az úgynevezett ferézises gép segítségével le lehet gyűjteni, el lehet választani a többi alakos elemtől, és ezeket mínusz 190 fokon tároljuk. Másik lehetőség a csontvelőnek a levétele, amit mondtam, nagy mennyiségű, többszörös szűrésen kell átmenjen ez a másfél liter csontvelő, ami gyakorlatilag olyan, mint egy sűrű vérkészítmény. Ez az, amiből tulajdonképpen őssejtet nyerünk nagyobb mennyiségben, és egybe beavatkozással, viszont ez műtéti beavatkozásnak számít. Ott van a köldökzsinórvérnek a lehetősége, ami viszont, ahogy elmondtam, kevesebb mennyiségű a köldökzsinórban található a születésnek az első pár pillanatában.
Maradjunk még a kutatásnál, hiszen az ősejt kutatás, ha jól tudom, egy dinamikusan fejlődő ágazat, mely nem mellékesen komoly gazdasági tényezőt jelentett az egészségügyben, már a mai állapotában is. A lehetőségről mindannyian hallottunk már, mégsem tudjuk pontosan, hogy mi áll ennek a hátterében, akár a klónozást is említhetjük, de biztos, hogy nem erről van szó, és biztosan nagyon sokan teljesen másra gondolnak. És az, mi a szakember véleménye, hogy mindenki amennyire lehet tudja képbe helyezni azt, hogy ez gyakorlatilag mi is?
Mármint az őssejtkutatás, mi az, amivel foglalkozik jelen pillanatban. Tehát tulajdonképpen az őssejtkutatás az arról szól, hogy hogy lehet most a mai nap ezeket a sejteket olyan irányba befolyásolni a fejlődésüket az őssejteknek, a pluripotens őssejteknek, tehát nem csak azoknak az őssejteknek, amik a vérképzést lehetővé teszik, hanem az illető szervezetnek szükséges sejteknek a szaporodását. Tehát itt van például a súlyos májbetegségekben felhasználandó őssejt. Itt van, amit már tudjuk, hogy infarktusokban őssejtet használtak fel, infarktusos területén a szívnek, úgyhogy őssejtet a betegtől levett őssejteket injektálták az illető infarktusos területre, és itt regenerációt várnak el tőle. Nem mindig válik ez be, mert ezek az őssejtek nem mindig alakulnak csak szívizomsejtekké, van, amikor ilyen fibrotikus sejtek lesznek, ami nem működőképes. Tehát nem olyan egyszerű, ezt laboratóriumi körülmények között 100%-os biztonsággal ki kell dolgozni. Ami a kutatás folyik, például mondtam már a múltkor a diabétesz területén, ami nagyon-nagyon fontos lenne, hogy az úgynevezett inzulin termelő sejtek sikerüljön tenyészteni laboratóriumi körülmények között, és ezeket beültetni azoknak a hasnyálmirigyébe, akinek hasnyálmirigy, krónikus hasnyálmirigy gyulladás miatt, vagy genetikai betegségek miatt nem megfelelő az inzulin termelése, és itt az első, főleg az egyes típusú súlyos cukorbetegekről van szó. Akkor őssejtkutatást lehet használni neurológiában például, amikor gerincsérülések vannak, itt megpróbálnak helyileg a sérülés helyére őssejteket bejuttatni, és elvárva tőlük, hogy idegsejteket képezzenek. Tehát itt még azért az eredmények nem 100%-osan meggyőzőek, de ez az a terület, ahol próbálják differenciálni, vagy például égéseknél bőrt tenyészteni őssejtekből. Tehát mezenkimális őssejtekből a bőr szövetet, kötőszövetet visszaképezni, hogy az égett területeket le tudják fedni a saját bőrrel. Tehát ezek nagyon érdekes kutatási területek, nagyon sok oldalú, mai napig folyik a kutatás, és hát haladás van ezen a területen, remélhetőleg még több lesz.
Emlékszem, amikor 40-45 évvel ezelőtt orvost kellett hívni, és akkor megjelent a körorvos egy kicsi táskával, amiben volt egy stetoszkópja, volt egy vérnyomásmérője, és nagyjából ennyi, egy pár fájdalomcsillapító, esetleg penicillin, akkor már létezett a penicillin.
Igen. Istennek, igen.
Igen, és azzal többé-kevésbé meg tudott oldani majdnem mindent, de ha nem, akkor mindenre megoldást talált, vagy gyógyszert preparált, gyógyszert írt fel. De milyen technikai eszközökkel dolgozik ma a hematológus?
Hát most már nagyon komplex eszközeink vannak, tehát a laboratóriumi eszközöktől, tehát nagyon jó minőségű mikroszkópok, tehát annak idején, amikor én is kezdtem a szakmát, akkor nagyon rossz mikroszkópokkal dolgoztunk, az ember szemét kellőképpen igénybe vette. Mai napig sem természetes az a fény, amiben dolgozunk, de egészen performáns, tehát mikroszkópok vannak, nem beszélve az elektronmikroszkópiáról, ahol nagyon alapfokon meg lehet állapítani, mi történik a sejtekben, de ez csak egyik területe, amit mi csinálunk, de ott van ez a speciális készülők, amivel őssejtet tudunk elválasztani a keringő többi vérelemtől. Már maga a procedura, hogy egyszer -70 fokra fagyasztjuk ezeket a sejteket, és utána fokozatosan mínusz 190 fokra, hogy milyen speciális tartályaink vannak, ami folyékony nitrogén, és azt cserélni kell, ellenőrizni kell, a hőmérséklet ingadozás az nem lehet, nagy veszély van akkor, hogyha nincsen villany például, akkor átkapcsol egy saját kis akkumulátorra, de állandóan megfigyelni kell ezeket, akkor azon kívül a beteg ágy fölött ott vannak a speciális szűrők, négy típusú szűrőberendezést használunk az őssejt átültetett egyéneknél, ahol a keringő, tehát a levegőből gyakorlatilag gyógyszergyári minőségű levegő van, tehát azt jelenti, hogy zéró, tehát a sterilitási fok 100%-os kell legyen, semmi élő keringő anyag nem szabad, tehát élő lény nem szabad legyen a levegőben, főleg a gombák a veszélyesek, ezek a szűrőberendezéseink ki tudják szűrni, tehát amíg a betegnek az immunrendszere nem indul újra el, addig ilyen körülmények között kell beöltözve, úgy, ahogy látták az emberek a COVID idején, hát gyakorlatilag be vagyunk öltözve, amikor a beteg közelében vagyunk, hogy ne fertőzzük meg. Tehát nagyon sok lehetőség van, sok eszköz van a kezünkben, a vérkészítményeknek a besugárzása például céziummal, de most már nem sokára a röntgen sugárra cseréljük a készülékünket azért, hogy ne legyen nagy a kilöködés veszélye, mert ugye idegenektől kapunk vért, és akkor sikerül a sugár segítségével semlegesíteni azokat a sejteket, amire nincsen szükség, és ami kilöködés szempontjából veszélyes majd, amikor átültetésre kerül a sor. Tehát nagyon komplex, sok technikai eszköz áll a rendelkezésünkre.
2 perc erejéig kanyarodjunk el a hematológiától, és szóljon a kérdés a belgyógyász főorvosnak, mi a kolonoszkópia?
Kolonoszkópia a vastagbélnek a tükrözése, tehát ez egy nagyon fontos eljárás. Gyakorlatilag az igazság, hogy itt 55 év fölött azért mindenkinek meg kellene ejteni egy kolonoszkópiát, ha panaszai vannak, akkor azonnal. Tehát itt, hogyha emésztési zavarok vannak, és felvetődik bármilyen, akár aranyér érintettség, ami kívülről nem vizsgálható, akár egy aném, tehát egy vérszegénység, egy vashiány, aminek az okát nem találják, megtükrözik a gyomrot, nincsen semmi, mégis a beteg vért veszít, és feltételezetten emésztési oka, tehát az emésztőrendszeri oka lehet, akkor ilyenkor a vastagbélnek a tükrözése egy teljes mértékben szükséges vizsgálat, amit jó központokban altatásban végzik, ha nincsen ellenjavallata, tehát gyakorlatilag a betegnek nem egy fájdalmas procedúra, egy rövid altatás, gyakorlatilag egy 10-15 perces altatással ezt meg lehet oldani, és végigvizsgálják egy nagyon elasztikus műszerrel, egy ilyen fibroendoszkoppal az egész vastag belet, és hogyha valamilyen daganat van, vagy polip van, vagy fekély van, tájog van, bármit észlelni lehet, mintát szövettani, mintát lehet venni, és utána sebészileg meg lehet oldani. Itt a vastagbélráknak a szűrésre nagyon fontos eljárás ez, és ezt gyakran csinálják a kollégák.
Amúgy pont ez volt Júlia kérdése, szó szerint így hangzott, így írta. Kérdezni szeretném, hogy kolonoszkópia vizsgálatra altatást vagy érzéstelenítést javasol a doktornő. Tehát itt akkor még arra kell válaszoljunk, hogy mit javasol.
Minden beteg más. Tehát itt, hogyha van egy súlyos szívérrendszeri szövődmény, tehát a kollega, aki csinálja, mindig pontosan kell tudja, hogy kinek csinálja, mert az altatásnak, rövid altatásnak is lehet szövődménye. Tehát nem ideális esetben rövid altatásban csinálják, mert akkor sokkal könnyebben hozzáférhető, sokkal kevésbé fájdalmas a betegnek, és az egész vastagbelet végig tudják ezzel tükrözni. Hogyha ez nem lehetséges valamilyen szívérrendszeri betegség miatt, akkor meg tudják csinálni helyi érzéstelenítésben is. Tehát ha szükséges, akkor vagy így, vagy úgy, de mindenképpen ezt meg kell ejteni.
Hölgyeim és uraim, kedves hallgatók, most rövid szünet következik, a medicinát azonban hamarosan innen folytatjuk.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Folytatjuk a medicinát. Vendégünk, meghívottunk dr. Lázár Erzsébet, hematológus belgyógyász főorvos, a Marosvásárhelyi Hematológiai és Csontvelő Átültetési Klinika vezetője. és témánk az, hogy mit kell tudnia a köldökzsinór vérről, nyilván erről még beszélni fogunk. Főorvostő, a közeljövő egyik legkecsegtetőbb terápiás lehetősége az őssejtekkel kapcsolatos. Szinte nincs olyan nap, amikor a világ különböző sajtótermékei ne számolnának be újabb és újabb lehetőségekről, nem beszélve az elért eredményekről. Az őssejtek tehát, és ezek mai terápiás lehetőségei.
Sok mindent lehet gyógyítani vele, de tény az, hogy idejében kell. Tehát az én szakmámról beszélek, a hematológiáról. Pontosan kell tudni, hogy ezekben a rosszindulatú hematológiai betegségekben az elején például a leukémiáról beszélünk. Az elején, amikor diagnosztizáljuk a beteget, tudni kell már, hogy milyen a várható eredmény a kemoterápiával, mert egyszer azzal kezdődik az én területemen a kezelés, az kemoterápia. Tehát el kell végezni megfelelő genetikai vizsgálatot, megfelelő laborvizsgálatot, és pontosan be kell tudni sorolni ezt a leukémiát. A rizikocsoportokban van a kis rizikójú, ami hát sajnos ez nem igazán érvényes leukémiák esetén, inkább kis közepes rizikójú, közepes és nagyon magas rizikójú leukémiákról beszélünk például. Itt tudni kell, hogy a közepes malignitású leukémiáktól a súlyos formákig feltételezetten eznek a betegnek szüksége lesz átültetésre. Tehát már amikor diagnosztizáljuk, akkor nyilvántartásba veszük, és ideális esetben el kell kezdeni a donorkeresést. Tehát egyszer megnézzük a családtagokat, hogy találnak-e, vagy nem. Ha nem a családban nincsen találás, akkor az országos regiszteren keresztül az országos regiszterhez kell folyamodni, elindul az őssejt keresés, és hogyha nincs az országos regiszterben, és hát nincsen elég az országban még, akkor külföldi regiszterekkel van szerződése a román donorregiszternek, és akkor külföldről lehet igényelni a megfelelő listákat kapunk, amiből ki kell választani annak alapján, hogy milyen a találás a donor és a receptor között, hogy melyik a legmegfelelőbb őssejt, és akkor egyeztetni kell az ottani regiszterrel, megkeresik az egyént, megvizsgálják az egészségi állapotát a donornak, és egyeztetni kell, hogy mikor lenne szükség az őssejtgyűjtésre, mert amikor történik az őssejtgyűjtés, akkor a beteg már előkészületben van, és akkor már kezdődik az átültetésre való felkészülés, illetve a nagy dózisú kemoterápia, amivel várhatóan a betegséget sikerül kiirtani, és a beadott egészséges ősejtektől azt várjuk, hogy egy egészséges csontfelőt és immunrendszert képezzen újra. Tehát ez a hematológia területén. Ugyanez van a nyirokrendszeri daganatos betegségek esetén. Itt az az előny, hogyha idejében legyűjtjük az őssejteket, a saját őssejteket lehet használni sok esetben átültetésre, mert nem az őssejt beteg, hanem már egy differenciálódási fázisban beteg tehát a nyiroksejtek betegek, és akkor itt viszont lehet használni a saját őssejtet is többféle linfomában. Azon kívül van egy csontokat érintő hematológiai daganatos betegség, ami kóros csontritkolást, kóros töréseket okoz a mieloma multiplexben. Itt például benne van az alap standard kezelésben az, hogy a saját őssejt átültetést el kell végezni, főleg fiatalabb egyéneknél, és ezek a mieloma multiplexek azok a hematológiai betegségek, ahol kétszerre lehet végezni a saját őssejt átültetést. Tehát tudni kell, hogy megfelelő időben kell ezt nyerni, mert hogyha sok kemoterápiát kap, akkor nem lesz megfelelő mennyiség őssejt. És igenis lehet leukémiákkal gyógyítani, lehet linfomákkal gyógyítani. Mielomáknál a gyógyítás nem mondhatjuk is 100%-osan, hogy gyógyítjuk, de van olyan betegünk, hogy 10-11-12 évre nem 12 évig nyugalomba marad a betegség, és nem indul újra. Ez nagyon nagy lehetőség, főleg, hogyha kemoterápia nélkül vannak, megfelelő életminőségű életet élnek. Tehát sok-sok lehetőség van. Vannak olyan veleszületett betegségek, nem a mi vidékünkön, de például közel-keleten, távol-keleten rengeteg a talaszémia például, ami nem megfelelő minőségű vörösvértestek, tehát nem megfelelő membránú vörösvérsejtekből képződnek, és ezek folyamatosan szétesnek, és ennek az egyetlen igazi gyógyítási módja az őssejt átültetés, itt a saját őssejt nem használható fel, tehát a súlyos talaszémiákban szinte biztos, hogy amikor megszületik a gyerek és diagnosztizálják, annak a gyermeknek átültetésre lesz szüksége, anélkül a sok véradás miatt a szervezete majd felmondja idővel a szolgálatot. Tehát sok-sok lehetőség van gyógyításra. Ez csak a saját szakmám, én arról beszélek, amihez értek, de viszont hasznos, és látjuk már ennek az értelmét.
Donorok keresése, donorok felkutatása, a beteg és a várólista, ez itt most hogy működik, mert tudjuk azt, hogy szív átültetésre vár valaki, és van egy lista, vagy legyen az máj, vagy vese átültetés. Itt akkor most hogy van, és ki végzi ezt a dolgot, mert hát létezik ilyen, hogy donorügynök, vagy vannak ilyen cégek, akik ezzel foglalkoznak?
Nem szabad.
Vagy akkor úgy van, hogy valaki arra gondol, hogy na én most bemegyek, most már elnézést, például egy spermabankba bemegyek oda, és akkor azt mondom, hogy én most nem épp ezt akarom, hanem azt akarom, hogy én itt vagyok, és akkor adok én őssejtet. Hogy működik ez?
Ez tulajdonképpen olyan önkéntes dolog kellene legyen, mint a véradás. Tehát tulajdonképpen ez országos regiszteren keresztül történik, úgy hívják, hogy országos donor regiszter. Vérközpontokba lehet jelentkezni, ott leszűrik az illetőt, és tudni kell, hogy pont tehát esély van egy embernek az életét valahol a világon ezzel megmenteni. Tehát tulajdonképpen csak vérvételről van szó első fázisban, nem szükséges az őssejtet legyűjteni, tehát a regiszter az annyit jelent, hogy be van jegyezve, le van véve a vérve, vére meg van csinálva az úgynevezett tipizálása a vérnek, hogy kinek talál, és hogyha valahol egyezés van az országban, vagy a világon, bárhol, Egyesült Államokig, ott kicsit a szállítás költsége nagyobb, Egyesült Államokig, akkor ha valahol valakinek szüksége van, akkor meg lehet keresni a nemzetközi regiszterekben. Ez csak egy nyilvántartási rendszert jelent tulajdonképpen. Tehát itt nincsenek ügynökök, ez egy ingyenes procedúra, ez a mi országunkban és Magyarországon és Csehországban és Lengyelországban is, tehát tulajdonképpen Németországban is a biztosító fedezi ezeket a költségeket. Egyesült Államokban például már nem ilyen egyértelmű, mert a biztosításoktól függ, kinek milyen biztosítása van. Van, akinek a biztosítása, ennek a költségeit nem fedezi. Tehát ezek az országok, a mi országaink, azt kell mondjam, hogy itt ezek a posztkommunista országok még ilyen esetben szerencsés helyzetben vannak, mondjuk nem Németországról beszélek, de itt a keleti tömbről beszélek, mert itt még ezekben az országokban az országos biztosító fizeti ezeknek az átültetéseknek a költségeit, és a donor keresés költségét, hogy nagyon sok pénzről beszélünk, tehát egy donorkeresés és őssejt szállításnak a költsége, az körülbelül olyan 25 ezer euróba kerül, ha ezt így kiszámoljuk. Egy őssejt átültetés, ami idegen donortól származik, körülbelül 110 ezer euró költséggel jár, köldökzsinórvér átültetésnek még nagyobb lehet a költsége, tehát ezek hatalmas költségek, amit azt kell mondjam, hogy nálunk ilyen, hogy várólista szerencsére nincs, mert mi tulajdonképpen élő egyénekről beszélünk, a donorunk is él, a recipiensünk is él, nem családi donort használunk fel, lehet, hogyha találás van, de idegen donort is tulajdonképpen itt csak a sejtekre van szükség, nem egy szervre van szükség. Tehát nálunk azt kell mondjam, hogy nem kell senki elhalálozon ahhoz, hogy megmentse a másik életét, hanem gyakorlatilag sejteket adunk. És ezért nagyon nagy emberi tettnek számít, ha valaki jelentkezik, és azt mondja, hogy én hajlandó vagyok egy vérvételre, és hogyha szükségem van, persze felelősséggel jár, etikai felelősséggel, hogyha egyszer azt mondom, hogy itt vagyok, és számíthatnak rám, akkor nem jelentem be egy év múlva, hogy nem járja, és nem, mert 1000 euróba kerül például egy teljes feldolgozása a vérmintának, annyiba kerül az országnak ahhoz, hogy feldolgozzák, és felkerüljön az országos regiszterbe, és ezáltal bekerül a világháron keresztül a nemzetközi regiszterekbe, és ha valakul pont valakinek erre van szüksége, akkor ott kell lenni, mert ha nem, akkor gyakorlatilag nem lehet rá számítani. Tehát ez egy nagyon izgalmas terület, és nagyon sokat lehet segíteni.
A véradók például tudomásom szerint, úgy gondolom, hogy most is így van, régebben így volt, pénzt vagy utalványt kaptak akkor, és azért, hogyha vért adtak. Mi a helyzet most a donorokkal, azok, akik azt mondják, hogy igen, én hajlandó vagyok, alá is írom a szerződést, hogy pipű nem jár, nem fogom azt mondani egy év múlva, de valamit valamiért. Itt
nem,
mi
ez teljesen ingyenes kell legyen, tehát gyakorlatilag ez egy emberi jótettnek számít, ami hát tulajdonképpen az egyénnek a jó érzésétől függ, és egyáltalán, ha felfogja azt, hogy valakinek az élet. Általában akkor szoktak donorok jelentkezni többen, ha családban valakinek valami problémája van, akkor megjelennek a donorok, hogy nem lehetek én is. De viszont nem kell családtag beteg legyen ahhoz, hogy az ember, hogyha egy kicsit kinyitja a szemét, és akár ezen a Facebookon, ami sokszor sok minden összevisszaságot közöl, de segélyt kérnek arra, hogy vér nincsen, hogy műtéthez vér kerül, kisgyerekbeteg, hogy stb. Ha az ember csak úgy ránéz, hogy mekkora szükség van rá, akkor tulajdonképpen kellene tudatosodjon, hogy én gyakorlatilag egy vérmintát adok, és hogyha valamikor szükség lesz, megmentem egy embernek az életét, azáltal, hogy gyakorlatilag csak a véremből szűrnek ki egy 20 milliliternyi mennyiség őssejtet, ettől én nem leszek szegényebb, és nem leszek beteg, és valakinek az élete megmentődik. Tehát ez egy tudatos és ingyenes dolog kell legyen. És az minden civilizált országban.
Köszönjük a választ. Most Jenő kérdése következik. Milyen esetekben nyújthat, és milyen esetekben nem nyújt szerepet az őssejt?
Hát hematológiában, a malignus hematológiai kórképekben itt az én szakmámban sok esetben megoldás az ősejt, de itt nem mindegy az időzítés. Tehát a leukémiák esetén, a krónikus leukémiák esetén nem. Tehát vannak nálunk az akut leukémiák, amik akut mieloid és limfoblasztos leukémiák. Krónikus leukémiák esetén nem végzünk ősejtátültetést, mert például a krónikus mieloid leukémiában már annyira jó célzott kezelésünk van, hogy 5 év úgynevezett remisszió után, ami mély molekuláris remisszió, tehát gyakorlatilag kimutathatatlanok a beteg sejtek, meg lehet állítani a kezelést, és nem egy gyógyult esetünk van, akinek 5 év után sikerült megállítani a kezelését, és teljesen egészséges egyének, tehát nem szükséges. A krónikus limfás leukémiás betegek esetén szintén remek célzott kezeléseink vannak, nem szükséges. Vannak krónikus mielomonociter leukémiák, ahol megint nem szükséges. Van olyan, hogy mielodiszpláziás szindróma, ami átalakulhat akut leukémiába. Fiatal egyéneknél szükséges, idősebb egyéneknél, ahol szinten tartható a betegség, ott nagyobb a kockázat az átültetésnek, mint a klasszikus kezelésnek, tehát ez betege és diagnózisa válogatja. Viszont tény az, hogy sokat lehet csinálni vele, de időben kell és megfelelő kézbe kell legyen az átültetés.
A mostani medicina elején röviden már beszéltünk arról, hogy mit kell tudni a köldök zsinórvérről, de arról még nem beszéltünk, hogy akkor mit gyógyíthat a köldök zsinórból nyert őssejt.
Ugyanezt elsősorban gyerekkori leukémiákban használandó ez az őssejt, tehát inkább a gyerekeknél tekintettel a számra, sőt olyasmi is történt már, hogyha nem voltak nem is egy átültetés, csak itt a kilöködésnek meg a komplikációknak a veszélye nagy, hogy 2-3 köldökzsinórvért is egybe transzplantáltak az illető betegeknek, hát ezt mi nem csináltuk és nem is csináljuk, túl nagy a kockázata a kilöködésnek, de köldökzsinórvér és ugyan ezekben a betegségekben használható, viszont ahogy mondtam az elején, a baj az vele, hogy nem megfelelő az őssejtszám, tehát nagyobb az rizikó. Felnőttek esetén nem igazán használható emiatt.
Mi a szerepe a köldökzsinórvérnek a jövő generációi szempontjából?
Itt csak az lesz a szerepe, és tehát nagyon nagy a költsége, ezért nem használjuk jelen pillanatban mi klinikánkon, nem csinálunk köldök zsinórvér átültetést. Bukarestbe történt egy pár átültetés, a legtöbb átültetés Franciaországba történt, viszont Németország keveset ültetett, pontosan azért, mert ezeket a sejteket gyakorlatilag tenyészteni kell, és ez a költséget nagyon megemeli. A tenyésztésnek az ideje hosszú, és a betegnek, ha súlyos esetről van szó, akkor nincs elég ideje. Tehát ilyenkor inkább perifériás őssejtet vagy csontvelőt kell kérni. Tehát itt használható, de megint azt mondom, hogy a baj az, hogy nincs megfelelő számú sejt. Tehát ez inkább egy biztonsági kapocs a gyerekek esetében.
Következő kérdésünk az, hogy mit okozhat a vashiány? Azt is elmondhatjuk, hogy mi a vashiány, és ezt hogyan lehet kezelni hematológus szemmel?
Vashiány tulajdonképpen vérveszteséget jelent. Tehát a vashiány az nem egy külön betegség, az egy tünet. Tehát annak mindig oka van. Tehát férfiaknál a vashiánynak az oka kizárólag a vérnek a vesztesége. Tehát ez lehet olyan vérveszteség, ami nem látszik, tehát az előbb beszéltünk a vastagbéldaganatokról, ahol kis mennyiségű vért veszít folyamatosan, és akkor kerül felfedezésre, sokszor tünetmentes a beteg, amikor elkezd fáradni, vagy súlyosbodik a szívbetegségét. Tehát a vashiány az egy, vagy például vizeleten keresztül, hólyagrákok esetén, vagy vesedaganatok esetén veszítget az a beteg vért, és ez tulajdonképpen krónikus vashiányhoz vezet. Nők esetén, a havi ciklusok esetén lehet több vérzés, vagy hogyha lehetne, vannak fibromák, akkor többet véreznek, vagy fiatal tínédzserkorú lányoknál gyakori a vashiány, amikor elindul a havi ciklusuk, és akkor több vért veszítenek, mint amennyit a csont felül regenerál. Másik veszélye és potenciális oka a vashiánynak a vegetáriánus, főleg a teljesen vegán étrend, amikor nem viszünk be megfelelő állati fehérjét, ezáltal vas nem kerül megfelelő a táplálékon keresztül a szervezetben. Tehát a vashiánynak mindig oka van. A vashiány az csak tünet, nem diagnózis. Kezelni lehet, viszont hogyha egy vastagbéldaganatos betegnek kezeljük a vashiányát és szinten tartjuk, és valamivel jobban van, nem azt jelenti, hogy igazán segítettünk rajta, addig, amíg nem fedezzük fel az okot. Tehát olyan, mint egy lyukasfazék, betöltünk, valamit kimegy belőle. Tehát kell tudni mindig, hogy mi okozza.
Apropó, hogy kimegy belőle, vannak olyan gyógyszerek pont a vashiányra, ami pontosan rendkívül magas, rendkívül nagy hasmenést okoz.
Okozhat hasmenést természetesen, ezért olyan egyéneknél, akik nem bírják a tablettás kezelést, intravénás vaskészítményt lehet adni, de csak orvosi felügyelet alatt. Tehát ennek lehetnek súlyos allergiás szövődményei, tehát ezt nem szabad csak úgy a szomszédasszony beadja, és csak orvosi utasítás és felügyelet alatt lehet. A nagyon súlyos vashiányokat, amikor a betegek kivéreznek, azok például véradással is kell kezelni, tehát hogyha életveszélyes állapotban van a csontvele, amíg beindul a bevitt vas által időbe telik, tehát nem mindig van a betegnek ideje, ez van például nagy balesetek esetén, mikor hirtelen nagy mennyiségű vérveszteség van, vagy gyomorvérzések esetén, vagy bármilyen nagyfokú vérveszteség esetén, akkor sajnos sokszor szükséges a véradás és a vénás vas kezelés is. Vaskészítmények közül különböző típusú van, akinek egyik típusú okoz hasmenést vagy székrekedést, van, akinél nem, viszont megfelelő étrenddel ezeket át lehet hidalni, az az igazság, és a kezeléseket csinálni kell hosszú ideig. Tehát miután a vérszegénységet kijavítjuk, az amerikai hematológiai tankönyvek szerint, ami nagyon okos gyakorlati módszer, az úgy veszik, hogy 100 napot kell utána kezelni, miután a vérszegénységet már helyrehoztuk, ahhoz, hogy a vasraktárak feltöltődjenek a szervezetben, még 100 napig szükséges vasat adagolni.
Házi praktika, létezik-e ilyen vashiányra?
Nem létezik, normális, természetes étrend szükséges, megfelelő fehérjebevitel szükséges, tehát ezek a rozsdásszegek, meg a nem tudom milyen módszereket alkalmaztak, tehát nem működik.
Feketeri bizniszőt.
Feketeri, az nagyon egészséges, sok benne a C-vitamin, de ezzel vashiányt nem lehet kezelni. És főleg a borokkal, vörös borokkal meg, tehát ezek olyan módszerek, hogy segít, hát ezek nem vérképző készítmények ezek, természetesen főleg az alkohol, mert az adott ponton blokkálja a csontvelének a működését is. Tehát itt azt kell pótolni, ami hiányzik, az meg a vas.
Egy hallgatónk arra kíváncsi, hogy mit csinál egy transzfuziológus szakorvos, és mit egy hematológus?
Transzfuziológus szakorvos az gyakorlatilag a vér készítményeket készíti elő, tehát a vér adásnak, tehát először is a véradóknak a szűrésével foglalkozik, azon kívül a különböző vérkészítményeknek a begyűjtésével foglalkozik, a megfelelő tárolásával foglalkozik, amikor igényeljük a vért, mi klinikusok akkor kiválasztják a legmegfelelőbb vérkészítményt, főleg, hogyha különböző immunológiai betegségek vannak, tehát elvégzik ezeket az úgynevezett kompatibilitási próbákat, hogy talál, nem talál, még akkor is, ha csoportazonos vannak problémák, olyankor vérközpontnak felküldjük, és akkor megvizsgálják az alcsoportokat is, tehát ez egy külön szakmának számít már. A transzfuziológia, a hematológia pedig a betegségeket kezeli, tehát a kialakult vérképzőszerű betegségek kezelésével foglalkozik.
Tími a kérdése még belefér. Kaphatok-e vért terhesség alatt?
Igen, ha szükséges, akkor igen. Viszont az kellene, itt jön a megelőzésnek a fontossága, mivel terhességben egyhogy nagyobb a keringő vérmennyiség, tehát eleve felhígul a keringő vér, mert ott van a magzati szervezetnek a vérszükséglete, ott van az anyai szervezet vérszükséglete. Tehát kialakul egy enyhe krónikus anémia, viszont nem kell vashiány legyen. Azt tudni kell, hogy a magzatba beépül a szükséges vas, viszont ez kimegy az anya szervezetéből. És ha eleve vashiányosan indul neki a terhességnek, akkor kialakulhat súlyos vashiány. Ha vérzik a terhes, akkor vért veszít. Az oxigén szállítás a magzat szervezete és az anya szervezete szempontjából nagyon-nagyon fontos. Tehát ez vér nélkül és oxigén szállítás nélkül, ami a vérrel keresztül történik, anélkül nem lehet. Tehát ha szükséges, akkor bizony kell vért adni a kismamáknak.
Hematológiai vérvételre csak azok mennek, vagy mehetnek, akiknek a vérével van baj?
Hát ez egy szűrővizsgálatnak számít gyakorlatilag. Vérképet az rutin vizsgálatokkal nézni szokták, megnézik a vasszintet is, megnéznek különböző paramétereket, és hogyha felmerül egy hematológiai bármilyen problémának a gyanúja, akkor természetesen az illető, tehát a családorvos vagy más szakmákból a kollégák hematológushoz irányítják a beteget.
Doktornő, közel 30 kérdésünk maradt meg, úgyhogy majd a közeljövőben folytatni fogjuk ezt a beszélgetést, majd egyeztetünk egy időpontot, és majd reméljük, hogy akkor mondjuk szeptember közepén, szeptember második felében még elfogadja a medicina meghívását.
Igen, köszönöm szépen, köszönöm az ismételt meghívást, minden jót kívánok, és egészséget mindenkinek.
Főorvosnő, köszönjük, hogy itt volt velünk, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Kedves hallgatók, a medicina percei lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Lázár Erzsébet hematológus belgyógyász főorvos, a Marosvásárhelyi Hematológiai és Csontvelő Átültetési Klinika vezetője nevében is. További kellemes estét kívánunk, elköszönök a medicina szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, viszont hallásra!